Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt! Most miről beszéljünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Beszéljünk róla együtt, most például arról, hogy lehetsz hívő vagy sem, az alapértékek ugyanazok. Hosszan beszélgettem Inotai Györggyel, aki a Katolikus Püspöki Konferencia felügyelete alá tartozó COSIS intézményfenntartó főigazgatója. A mai alkalommal a beszélgetés első részét haladjuk. Mi a tanár felelőssége, amikor tanítványok előtt megszólal? És aki szószékről szól a hívekhez, mi tartozik és mi nem tartozik a pásztor felelősségéhez? A legtöbb, amit a tanítványnak adhatunk, a gondolkodás módja, bátorsága. Mi jellemzi a rossz, a jó és a nagyon jó tanárt? Mit tanácsolhatunk a tanulónak, a hívőnek, bárkinek, aki esetleg nem ért egyet egy tekintélyszeméllyel? Hogyan választunk utat, hogy ne tévesszük el a célt? Mi a GPS logika? Milyen folyamat során válhatunk lépésről lépésre útmutató tekintélyből utitássá? Mi a tanári pálya nagy tragédiája? Milyen értékek vannak különféle izmusok mögött, és ezek hogyan torzulhatnak el? Magyarországon sokszor van szó keresztény értékekről. Melyek ezek? Az-e valóban a lényeg, hogy közünk van egymáshoz, és mit jelent a közünk van? Mit keresett Ferenc pápa Lampedusa szigetén? A békesség a jó akaratú embereknek kívánság, minden jó akaratú emberhez szól, nem csupán adott vallási vagy más közösség tagjainak. A 7 főbűn és 7 erény, évtizedek kiforrott tanács és útmutatás gyűjteménye? A COSIS új stúdiójában ülök, felírtam, hogy az intézmény hosszú nevét el ne tévesszem, Kolping Oktatási és Szociális Intézmény Fenntartó Szervezet. Üdvözlöm a szervezet főigazgatóját, Inotai Györgyöt, és köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
Mint múltkor is, most is nagyon szívesen, immár ebben a megújult térben.
Okom volt arra, hogy olyasva, akit keresek beszélgetőtársnak egy kényes kérdéshez, akivel nem első ízben találkozom, tehát már kialakult egyfajta olyan beszélgetési stílus, amelynek alapján úgy érzem, hogy tőled bármit megkérdezhetek, és nyílt válaszokat fogok kapni.
Köszönöm a bizalmat, amire tudok, igyekszem válaszolni.
Olyan kérdésről van szó, amelyik engem régen foglalkoztat, időről időre eszembe jut. És egészen biztos, hogy te is gondolkoztál már hasonlón, más nézőpontból, de a dolognak a lényege pontosan ugyanaz. Én tanár vagyok. Nyilván megvan a magam értékrendje, a magam véleménye a világról, politikáról, közéletről, bármiről, még a választásról is. Ezzel nincs is semmi baj, akkor sem a baráti társaságban beszélek róla. De mi van akkor, ha tanítványok előtt beszélek? Nekem az iskola és a tanári státusz egy plusz tekintélyt ad, amellyel nem igazán becsületes dolog, nem igazán korrekt dolog visszaélni. És az egyházi világban logikailag ugyanez a helyzet. Kiáll valaki az emberek elé, akinek nyilván szintén megvan a maga értékrendje, a maga gondolkodás módja, és ezzel nincs semmi baj, de ha mondjuk egy szószékről nyilatkozik, annak más a súlya, más a felelőssége. Mi erről a véleményed?
Értem a kérdésedet úgy is, mint tanár, hiszen én is ugye tanítok a saját iskolánkban is, és úgymond megszólalok, ha nem is szószékről, de mégis ehhez hasonló stílusban vagy kontextusban. Igazából amivel milyen egyet tudok érteni, az az, hogy visszaélni azzal a fajta hatalommal és nyomás lehetőséggel, és legyünk őszinték, hogy ez egy nyomás lehetőség, hiszen ha másként nem egy lelkiismereti nyomás lehet gyakorolni, az szerintem nem csak etikátlan, hanem egyébként, ha már a keresztény kontextusba helyeztük ezt a kérdést, akkor milyen ellentétes is a keresztény értékekkel. Úgy gondolom, hogy az jár el tisztességesen, aki valóban, és nem csak a szavak szintjén, a lelkiismeret szabadságára hívja fel a figyelmet. És ha ez így tudna működni, akkor úgy hiszem, hogy itt az elmúlt időszak magáncsatározásai is hát mondjuk úgy, hogy visszahelyeznék hüvelyükbe kardjukat, hiszen a lelkiismerete szerint ki szabadon gondolhat a világról, per abszurdum a politikáról, vagy választásról, bármit. Nyilván vannak pró és kontra érvek, hiszen ez mindkét oldalon, ha két oldalba gondolkodunk, van. De én úgy hiszem, hogy aki felelősséggel nyilatkozik, az csak úgy nyilatkozhat, és akitől emberek függenek, hiszen a tanárság is egyfajta, a szónak én most jó értelmű függő viszonyát mondanám, mert a tanítvány jó esetben, és egy tekintélyel bíró tanár esetében hallgat az ő szavára. Ha már bibliázunk, akkor ugye a pásztor és a nyáj, ugye a pásztornak megvan a terelő felelőssége, de az, hogy a legelő jobb vagy bal oldalán legeljen a juh, az nem feltétlenül kardinális kérdés. Hiszen ő, neki az a felelőssége, hogy valamilyen módon mindenképp jól lakjon, és a jók ne vesszenek össze ugyanazon a legelőn. Tehát én ezt gondolom erről, nagyon fontosnak érezném azt, hogy engedjük meg mindenkinek, és a mindenkinek az csupa nagybetűvel, vagy nagybetűvel az embernek engedjük meg, hogy gondoljon szabadon, érezzen szabadon, hiszen ez érzés és gondolat, és akkor innentől kezdve a felelősségünk abban áll, hogy pontosan ezt a szabadságot hirdessük meg.
És pontosan erre tanítsuk meg a tanítványt, mert azt hiszem, hogy a legnagyobb, amit tanárként adhatunk, az, hogy fogalmazom azt, hogy a gondolkodás módja, a gondolkodás bátorsága.
Igen, ebben megint egyetértünk. Én is azt hiszem, hogy ha valamit, akkor azt mindenképpen közvetítenünk kell, hogy gondoljon szabadon, gondoljon anélkül, hogy egyébként mindig külső befolyásokhoz igazodó módon irányzatokba rendeződjön, hogy az izmusok azok mindig veszélyessé tudnak válni, mert a sok izmus együtt abból valami konfliktus lesz, valami háború lesz, valami erőszak lesz, és valóban a tanítványnak a gondolkodás mód az, amit át tudunk adni, nem az, hogy mit, hanem elsősorban az, hogy hogyan. Ugye azt gondolom, hogy te a reáltudományokban művelődvén aztán végképp tudod azt, hogy el lehet jutni egy egyenlet megoldásához akár többféle módon is, és tulajdonképpen nem is föltétlenül az az izgalmas kérdés, hogy az egyenlet végén fogsz egy 20-tizedesnyi pontos eredményt, hanem hogy kreatív módon mersz-e utakat járni.
Nem bírom ki, hogy el ne mondjam, hogy néha édesapámtól milyen tanácsot kaptam, amikor tanár lettem. Ő útravalóként ezt mondta nekem, hogy a rossz tanárt onnan lehet fölismerni, hogy minden kérdésre tudja az egyetlen helyes választ. A jó tanár bizonytalan a dolgában, mert ismeri a válaszok pontatlanságát, az értelmezési tartományokat. A nagyon jó tanár pedig több olyan választ is tud, amelyik jó lehet. Azt hiszem, nagyon azonos hullamoszon vagyunk, de hadd kérdezzem meg ennek a kérdésnek a túlfelét is. Mit tanácsolnál a tanulónak, a hívőnek, bárkinek, aki egy tekintély szemétől hall valami olyan álláspontot, amellyel nem biztos, hogy egyetért? Hol van a határa, ameddig meg kéne felelni, bízva abban, hogy a tekintély személy valamihez jobban ért, illetve ahol azt kéne mondania, hogy köszönöm szépen az instrukciókat, ezek alapján most kialakítom a saját véleményemet.
Hát ez meglehetősen azért nehéz és összetett kérdés, amit föltettél, mert igazából ez kicsit már a beavatkozásnak a dilemmája. Meddig mehetünk el, meddig lehetünk mondjuk egy adott irány szempontjából inspirálók vagy útmutatók. Kvázi hol engedhetjük el a tanítvány kezét, ugye egy kicsit a hegymászó gyakorlat, vagy a hegyen lévő várnak a gyakorlata, ugye, ami arról szól, hogy távolról mindenki elméletben azt gondolom, hogy egy azonos ideát lát, legyen béke, legyen barátság, legyen boldogság, legyen gazdagság. Ezek ugye közhelyek, amik messziről őrült jól mutatnak, mint a távolról megnézett vársak. Odaérünk a hegynek a lábához, és elvész a cél, mert hogy nem látjuk a várat, hanem különféle utakat látunk, az egyik poros, a másik meredek, a harmadik sziklás, a negyedik vízmosta, és igazából én úgy gondolom, hogy a mérlegelésnek a felelőssége az, amit át kell tudni adni. Nézd meg, hogyha ezt az utat választod, akkor ezen az úton igazából találsz-e már útközben is valódi értékeket, ez nálam egy kulcskérdés. Olyan, amikor a gyereket azzal motiváljuk, hogy ha legalább idáig eljössz velem, akkor majd meglátod, hogy ez milyen jó lesz. És ott az a kérdés, hogy ez a jó, ez valóban jó-e, az az objektív értékről beszélünk-e, vagy az értéknek a képéről. Én nagyon sokszor el szoktam mondani, és ennek vállalom is a felelősségét, hogy a mai világnak talán az egyik legnagyobb fertőzete az az, hogy egyfajta keresztény ideológiával nyakon öntünk mindent, aminek az elemei mind kizárólag pozitív és optimista elemek, igen ám, csak amit ezzel nyakon öntünk, az alatta lévő valóság, az szinte tudathasítóan egészen más. És akkor ebben a helyzetben visszatérve a konkrét kérdésedre, hihetetlenül nehéz megtalálni azt a pontot, amíg azt mondom a gyereknek, akit vezetek, a tanítványnak, a hallgatónak, a hívőnek, bármelyik szektort vehetjük, hogy akkor idáig hoztalak, és innen utadra engedlek, hiszen az a végső döntés, az a voksolás, hogyha szabad így mondani, és nem szigorúan a választási voksolás, az mindenképpen a tiéd lesz. Uh-huh. És ebben egyedül leszel. Én amire nagyon fontosan gondolom, hogy fölhívjuk a figyelmet, az, hogy az abszolút értékek, azok akkor is abszolútak, hogyha egyébként a világ bárhova mozdul körülöttük, mint ahogy a személyesen megélt boldogságot sem lehet ideológiák és mondjuk politikai kontextusban értelmezni, hiszen az a személynek a sajátja. És a mérlegre ez kerül, én úgy gondolom, hogy a boldogság, a boldogulás és a boldogulásnak egy jó értelme, nem az ügyeskedő és a mások kárára való előrehaladást értem ez alatt, hanem a tényleges előrehaladást és fejlődést kulcsa az, hogy megtaláld a számodra jó választ.
A hegytetőn álló vár hasonlat nagyon jó, ha megengeded, én is használni fogom, ugyanis egyszerre tartalmazza azt is, hogy a hegylábánál döntsük el, hogy melyik utat választjuk, sőt, minden egyes útelágazásnál döntsük el, hogy melyik utat választjuk, és mondtad azt, hogy könnyű szem elől téveszteni a célt, hát persze, van egy nagyon kényelmes út, van egy nagyon előnyös út, csak éppen más irányba vezet, vissza a hegylábához, vagy másfelé, tehát minden egyes pillanatban azt szerint kell dönteni, bocsánat, hogy ilyen egyszerű dolgot mondok, hogy GPS logikával. Lehet újra tervezni, de egy valami nem változhat, az, hogy hova akarunk eljutni a végén.
Így van.
Az viszont, hogy azt mondod, hogy ez nagyon nehéz és bonyolult kérdés, hát mit gondolsz, miért kérdezem? Miért töprengek rajta én magam is? Újra és újra. Az egyetlen dolog, amiben nem úgy fogalmaznék, ahogy mondtad, az, hogy valami olyan kifejezést használtál, hogy mikor engedjük el a tanítvány kezét. Én azt mondom, hogy milyen folyamat során válunk lépésről lépésre, útmutató tekintélyből utitássá.
Igen, ez így még pontosabb. Ezzel milyen egyet tudok érteni, sőt azt mondhatom, és akkor lopjuk ide, mert nagyon szeretem a Exupéry kishercegéből kivételesen azt a részt, ami arról szól, hogy ha egyszer sikerült megismerni, ha egyszer sikerült felelőssé válni, akkor ez a felelősség viszont örökre tart. Viszont az utak akár el is válhatnak, lehetünk valóban útitársak, de lehetek én egy távoli figyelője, szemlélője, kísérője, vagy csak a büszkeség hordozója, hogy te elindultál azon az úton, amin egyébként akár együtt is járhatnánk. Tehát ilyen alapon teljesen értem is, és egyet is értek veled, amit mondasz. Valóban a kézelengedése az talán egy túl ilyen radikális
értem, mit akartál kifejezni vele. A hegymászó hasonlat nagyon jól mutatja, hogy ez mit jelent. Na de valójában egy ilyen kapcsolat igazán az életre szól, még akkor is, ha többé nem tudunk egymásról, ami mellesleg a tanári pálya egyik nagy tragédiája, hogy soha nem tudjuk igazán, hogy milyen hatást értünk el, melyik volt esetleg az a félmondatunk, vagy az a gesztusunk, amelyik valaki számára évtizednyi idővel később valami megvilágosodást hozott.
Igen, ugyanakkor milyen jó ezzel találkozni, nekem is a volt tanítványaimnak már szülőik és pincéik vannak Pátyon, és amikor ott összefutunk, akkor helyenként felidézik, hogy amikor például hegyet másztunk együtt, és megtanultuk tőled azt, hogy attól nem kell elkeseredni, hogy most nem látom azt, hogy hova szeretnénk, mert hogy tudom. És itt volt ugye a bizalmi kérdés, ugye ez egy kulcskérdés, hogy amikor odaérünk a hegylábához, akkor kell, hogy működjön az a bizalom, bocsánat a bolondságért, hogy nem ment el a hegy.
Igen. Ha a hegyről beszélünk a fizikai értelmében, akkor ez bolondság, de minden más esetben, értékek esetében, Azért tudni kell, hogy az nem ment el. Beszéltél különböző izmusokról, hát nem tudok olyan izmust, amelyik, ha egyeduralkodóvá tesszük és túlzásba visszük, akkor ne katasztrófához vezetne. Miközben mindegyiknek van olyan érték a mélyén, amelyért érdemes dolgozni, érdemes élni. Hadd mondjak egy-két példát, szóba került itt az, hogy mindenki egyenértékű ember. Ez egy évszázados liberális érték. Az elesettek támogatása, évszázados baloldali érték. És azt is tudjuk, hogy ezekből a egyébként csodaszép gondolatokból mi tud lenni, hogyha túlzásba viszik, vagy félreértelmezik.
Hát ez a krisztusi baloldaliság egyébként, mert ugye megjelenik ez 2000 évvel ezelőtt is, sőt akár a zsidó tradícióban is bizonyos szinten, bár ott egy szigorúbb regula mentén, de közben kialakulnak valóban egyetértve veled azok a szélsőséges izmus hatások, amik amikor mindent uralnak, akkor onnantól kezdve a valódi értéket is be tudja úgy húzni a saját ideológiájába, hogy ellentétes erővel kezd el működni.
Az előbb erre utaltál, hogy egy keresztény mázzal van sok minden leöntve. Ha én egy marslakó lennék, most érkeztem, semmit nem tudok a földi viszonyokról, és látom azt, hogy Magyarországon például keresztény értékekről beszélnek, keresztény nevelésről. Nagyon sok tekintetben erről van szó, nagyon sok tekintetben ez látszik mércének. És megkérdezlek, hogy melyek ezek az értékek? Mit válaszolnál?
Egy dologban nagyon sűrűn össze tudom foglalni. A legfontosabb érték az az, hogy tudom, hogy a mellettem lévő eszközöm van. Megmondom, hogy miért ebben sűrítem össze. A tapasztalat, ha te a marsról jössz, azt fogod tapasztalni, hogy félrenéző emberek vannak. Elsősorban problémák, betegségek, elesettségek, nyomor mentén sokkal komfortosabb félrenézni és mondani valami elméleti szép tanítást, vagy létrehozni egy alapítványt itt Magyarországon, mondjuk a bálnák megmentésére, mert nagyon ez olyan
a magyarországi
szép.
Bálnák.
Ez a gyakoriak, igen, és tudjuk, hogy sok problémájuk is lehet, tehát érdemes. Viszont, ami az igazi, azt gondolom, hogy keresztény fókusz tudna és kell, hogy legyen, az pontosan az a szemlélet, ami arról szól, hogy a mellettem és a mindig mellettem lévőhöz közön van, és ez mintha abszolút feledésbe merülne. Sokkal könnyebb ideológiai módon működni, sokkal könnyebb általános dolgokban gondolkodni, semmint azt mondani, hogy itt a szomszédomban valaki szegény, és ezzel dolgom van. Nem elméletben, hanem az a dolgom, hogy mondjuk, ha más nem, vasárnap viszek egy ebédet neki, ilyen nagyon egyszerű. Hogy ott van az utcán egy elesett ember, ugye azt gondolhatom róla, hogy ő egy részeg útakadály, odébb rúgdoshatom, miközben azt mondom, hogy hát hirdetjük, hogy te ember, vigyázz magadra, hát az Isten téged épségedben szeret, és ez meg csak egy büdös részeg, akit el kell kotorni, hogy ne legyen egy gátló tényező, vagy gondolkodás nélkül lehajolni hozzá. Ugye rólam köztudott, hogy én nagyon Ferenc pápás vagyok, és ő ugye olyan eretnek dolgokat idézőjelben mondom természetesen, és hatalmas tisztelettel művelt, de azt mondja, hogy az önéletrajzában, hogy amikor megválasztottak, egyik első dolgom volt, hogy elmenjek Lampedusa szigetére. És a Lampedusa borzasztó izgalmas sziget, két éle van, az egyik a hatalmas gazdagság, jólét, hotelek és a tengerparti csillogás, a másik oldalon pedig a sziklák között a mentőmellények, a kilukat gumicsónakok, és gyakran a partra sodort tetemek is a tengerből. És Ferenc azt mondja, hogy ő azért ment oda, mert igazából meg kellett ott élni azt, amit egyébként a családja sorsában is megélt, hogy vándorok voltak, kivándorlók voltak, ugye Olaszországból Argentínába, és befogadták őket. És Lampedusa a befogadásnak is a szimbóluma, amennyiben ott partot lehetett érni, és biztonságban lehetett kerülni. Én nekem ez a kereszténység.
Azt mondod, hogy a másik emberhez közön van. De utána ezt jobban kifejtetted, és bocsánat, a matekos agyam azt kívánja, hogy konkrétabban fogalmazzunk. Az, hogy közön van, az nem csak azt jelenti, hogy tudok róla, hanem azt jelenti, hogy meggondolom, hogy rendjén van-e a világban, hova vezet a világban az, hogy ilyen sors is van, meg amolyan, és még amolyanabb, És mit tehetek annak érdekében, hogy ez valahogy egy igazságosabb emberi világ felé vezessen?
Igen, végül is egy cselekvéssorról beszélünk, tehát én úgy hiszem, hogy igen. Először is észre kell venni, ezt már félrefordított fejjel nem lehet, le kell hajolni. Ez egy következő dolog, ami arról szól, hogy a saját komfortzónából való kilépés. A lehajlásban érdemi kérdéseket kell feltenni, sajnos nagyon sokszor ezt is mellőzzük, hiszen az izmusok kitalálják, hogy nekünk mi a jó, mire van
persze,
szükségünk.
Persze, hát előre gyártott vélemények vannak.
Igen, de a földön fekvőnek a problémája az az akkori, mindenkori és csak az övé, és én itt érzem azt, hogy oda kell hajolni, meg kell hallgatni, és a rászabott szükséglet szerint kell felemelni. És jön utána, bocsáss meg együtt csak azért, mert hogy odafutnak ki, jön utána ez a kis herceges gondolat, ami arról szól, hogy innentől viszont mindörökre felelős vagy érte, akkor is, ha soha többet reflexiód nem is lesz róla, de valamit tettél a tarisznyájába. Szerintem az igaz keresztény az pontosan ezt a valamit tudja a tarisznyába tenni.
Muszáj megkérdeznem, azt mondod, hogy az igaz keresztény. Miért csak az? Az igaz buddhista nem.
Igen, de a kereszténységre hegyeztünk, de hogy nem. Sőt, akkor kitágítom, jó, és akkor talán így leszünk igazán korrektek, hogy az igaz ember, aki a piros nagybetűs ember, nem általában az ember, hanem az igaz ember. Mert az igaz ember az emberségétől vezérelve is, nyilván a buddhista, a mohamedán, és lehetne sorolni a világvallásait, amelyekben egyébként minden nagy vallásban, a gyökérértékeknél az a fajta odaforduló segítő szeretet, ugye ami a latinban nagyon jó a caritas, mert hogy rengeteg mindent hordoz és tartalmaz, hogy ez mindenhol megvan, mint indító energia. De én úgy hiszem, hogy a jó érzésű ember. És ugye a karácsonyi énekben milyen izgalmas, hogy ott van az, hogy a jó akaratú ember számára békesség a földön.
Ember. Igen.
És nincs, hogy vallásos ember, nincs, hogy zsidó, hogy keresztény, hogy mohamedán, hogy bármilyen, hanem hogy a földön a jó akaratú ember.
Hadd mondjam el, hogy amikor mondjuk a 10 parancsolat, vagy 7 főbűn, 7 erény, témakörében olvasgatok, akkor állandóan az jár az eszemben, hogy számomra, aki nem vagyok hívő, ez emberek évtizedeinek, aki kristályosodott, kiforrott tanács útmutatás gyűjteménye. Nézzük meg a 7 főbűnt, azoknak a megszegése lehet, hogy pillanatnyi előny, de a társadalom számára hátrány, és hosszú távon az egyén számára is, hát mohónak lenni mondjuk, az nem egy személyiségépítő dolog. A 7 erény egy pillanatnyi önkorlátozás, de a társadalom számára előny, hadd mondjam úgy, hogy pozitív összegű játék.
Így van, igen.
Hosszú távon az egyén számára is előny. Tehát ezek valami olyan útmutatások, amelyet a buddhisták és krisna hívők és mohamedánok és a többiek is más-más módon megfogalmaznak, és hadd mondjam, így lehet, hogy ebbe a beszélgetésben nagyon furcsán hangzik, azok a társadalmak nyernek evolúciós előnyt, amelyek ezeket a legjobban fogalmazzák meg, a legjobban mindig alkalmazkodva az adott korszak problémáihoz.
Hát igen, és hogyha ugye egy kicsit úgy gondolkodunk, mert ez is mindig hivatkozás, hogy a zsidó-keresztény hagyomány, hogyha a zsidók talmudjára gondolunk, ahol egyébként számtalan olyan bölcsesség fogalmazódik meg, ami egyébként az egyén komfortját és a közösség hatékony működését szolgáló igazság, akárha csak egy példát mondok, az egyik kedvencem ugye az előítéletekkel szemben, amikor azt mondja a Talmud, hogy ne a korsó külsejét nézzed, hanem nézd azt, ami benne van. És akkor innentől kezdve ugye nagyon-nagyon izgalmasan lehet ezt kibontani olyan irányba is, hogy mondjuk egy felületes beszélgetésben, egy felületes ismertségben való véleménymondás, ami ugye az előítéletnek az abszolút bázisa, az hogyan tud lebomlani, hiszen amint belenézek, és a belső érték feltárulhat, abban a pillanatban valami egészen más jelenik meg, egy más találkozási szint is jelenik meg, és ez valóban az egyén komfortját és a közösségnek a működését is szolgáló.
Ez volt a Szia Tanár úr sorozat, beszéljünk róla együtt vonulatának a mai adása Inotai Györggyel, aki a Katolikus Püspöki Konferencia felügyelete alá tartozó COSSIS intézményfenntartó főigazgatója. Ez egy hosszabb beszélgetés első része volt. A teljes beszélgetés megnézhető a Szia Tanárul YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, Lehetsz hívő vagy sem, az alapértékek ugyanazok címen. Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés. Persze egyiknek sem értünk a végére. Ezeken kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanárul YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel. Thank you.